Habár Erdély a világörökség térképén van, nekünk Erdély egésze a világörökség része. Következzen most a kőbezárt múltunk különálló sorozata az örökségünk nyomában.
Jó napot kívánok még egyszer, tisztelettel köszöntöm mindazokat, akik az örökségünk nyomában hallgatják, a mikrofonnál a sorozat szerkesztője Nagybodó Tibor. A tartalomból röviden. A Magyar Műemlékvédelem első hivatalú szervezetét, a Műemlékek Országos Bizottságát az 1881. évi 39. szervezeti kérdésekről rendelkező negyedik fejezete hívta életre. A bizottság a vallás és közoktatásügyi miniszter felügyelete alatt működő testületi szervként jött létre, melynek élén az elnök állt, akihez közvetlenül egy vezető előadó, a titkár és egy építész tartozott. Fontos szólni azonban azokról a hatásokról is, amelyek a szervezet működését alapvetően befolyásolták és közvetve elvezettek a szervezet átalakításához. Mai témánk a Centrál Komisszión és a Műemlékek Országos Bizottsága. Vendégünk ezen a héten is Keresztes Géza műépítész, műemlékvédelmi szakmérnök, akit egyben köszöntünk is a mikrofonok előtt. Jó napot kívánunk, köszönjük, hogy most is itt van a Marosvásárhelyi Rádió 4-es stúdiójában.
Üdvözlöm a hallgatókat, és remélem, hogy egy érdekes műsorral fogunk jelentkezni.
Keresztes úr, szokásunktól most sem térünk el, és tekintettel arra, hogy a mai témánk is összefügg a múlt héten elhangzottakkal, kérjük, hogy pár mondatban, pár percben foglalja össze a múltkori beszélgetésünket.
A múltkori beszélgetésünk tulajdonképpen folytatása volt az előtti műsoroknak, ugyanis az előző műsorokban beszámoltunk arról, hogy mit is jelent az örökség, mi az, ami az örökség védelméhez vezetett. Ugyanakkor beszámoltunk arról is, hogy az első világháború után ugye elindult egy ilyen örökségvédelmi folyamat egész Európában, és akkor beszéltünk az 1931-es athéni kártáról. Ennek folytatásaképpen beszéltünk több ország műemlékes hagyományairól, az olaszokról, a franciákról beszéltünk. Letárgyaltuk azt, hogy ugye a kezdetek elején volt egy ilyen purista mozgalom, ami Franciaországból indult el, és akkor ennek a folyamán országonként másképp alakult a műemlékvédelem. Aztán beszámoltunk arról, hogy következett a második világháború, és a második világháború nagy pusztításokat végzett, és ennek következtében rengeteg műemlékértékes épület megrongálódott, eltűnt, vagy rommá változott, egész városok romba dőltek a bombázások következtében, és arról is beszámoltunk, hogy ezután aztán következett egy ilyen fellendülés, Európa szerte rengeteget építettek, jött a Marshall-terv, amelyik segítette az európai építkezéseket, főleg Nyugat-Európában, és akkor mire egy kicsit így a társadalom egyensúlyba került, akkor megint előtérbe került a műemlékeknek a problémája, és akkor beszámoltunk arról, a múlt adás arról szólt, hogy tulajdonképpen 1964-ben a Velencei Kárta mondjuk úgy írta le azokat a szabályokat, amik alapfeltételek a műemlékeknek a konzerválására és restaurálására. Most arról is szó volt a múlt adásban, hogy nem ez az egyetlen nemzetközi kárta, hanem ezek után megjelent egész sor ilyen nemzetközi kárta, ami a különböző ilyen műemléki vagy örökségvédelmi területekre vonatkozik, mondjuk az ásatásokra, aztán a történelmi kertekre, történelmi városokra, népépítészetre, és a többi, és a többit. Röviden összefoglalva ennyi lett volna mondjuk a múlt adásnak, a múlt adásoknak a lényege.
Mai témánk a Centrál Komisszión és a Műemlékek Országos Bizottsága. Géza, mit kell tudni a magyar műemlékvédelem kialakulásáról és az említett intézetről?
Kezdjük azzal, hogy egy pici történelemvezetőt kellene itt tartani, és pedig arról lenne szó, hogy a magyarság, ugye Szent István korától a nyugati kereszténységhez tartozik, és ez egy olyan európai kultúrkör, amelyik egészen a Kárpátok vonaláig terjeszkedett el. Ennek következtében ez a nyugati, mondjuk így, kultúrbeáramlás, meg társadalmi, gazdasági, fejlődési beáramlások, ezek mind kimutathatók a magyar történelemben is. És itt most ugorjunk egy nagyot, és pedig jussunk el a 18.-19. századig, ahol ugye egy polgárosodó Európáról beszélünk, és ez a polgárosodó Európában ilyenkor kezdődött el, ebben az időben kezdődött el a nemzetté válás folyamata, és a nemzetté válás folyamata együtt járt a múlt, az elődök és a gyökerek vizsgálatával. Erre még rátevődött az, hogy ebben a periódusban volt ez a romantika, amelyik uralta az irodalmat és mondjuk úgy a kulturális életet. A romantika felfogásában is nagyon fontos szerepe volt a régi középkori emlékeknek, és így nagy hangsúlyt kaptak ezek az emlékek. Ezért utaltam én a bevezetőben arra, hogy Magyarország a nyugati kultúrkörhöz tartozott, mert pont ebben a periódusban ugye ezek a kulturális meg gazdasági áramlatok bejöttek Magyarországra is, és így az irodalom és a nyelvészet eszközeivel lehetett ezeket kifejezni. Korábban is történtek mondjuk a műemlékekkel kapcsolatosan, jobban van az épületekkel kapcsolatosan ilyen-olyan szabályozások, például már ugye Szent László király törvényeiben is találunk utalásokat az épületeknek a fenntartására, aztán Mátyás király intézkedései között is vannak olyanok, amelyik az épületek megóvásával foglalkoznak. Azért tárgyaljuk ezt a magyar műemlékvédelmet, mert már a középkortól ugye Erdély és a 1848-as unió után még inkább a Magyar Királyság része volt, egészen 1920-ig. És azt is megjegyzem, hogy 1940 és 44 között újra Magyarország része volt, tehát egészen a 1940-es évek végéig fogunk beszélni a magyarországi műemlékvédelemről, mert hát ez szervesen magába foglalja az erdélyi műemlékekkel kapcsolatos dolgokat. Ez a romantika és az irodalom nyelvészet az egy nagyon erős eszköz volt a magyar polgári társadalom kezében a Habsburg birodalommal szembeni ellenállásban, és ezzel fejezték ki lényegében ellenállásukat a bécsi udvarral szemben. És itt meg kell említenem Kövári László nevét, aki már 1852-ben kiadta az Erdély régiségei és történeti emlékei munkát, és ennek kapcsán felhívta a figyelmet Erdély területén lévő várakra, kastélyokra, templomokra, és persze ezek romos állapotban voltak abban az időben. Itt kapcsolódik be az a fogalom, amiről most beszélni fogunk, és pedig a Centrál Komisszión, ugyanis a bécsi kormány alapított egy ilyen központi bizottmányt, amelynek az volt a feladata, hogy konzervátorokat, így nevezték őket, szervezzen és keressen, akik a műemlékeket leírják, és fennmaradásukra milyen javaslatokat tegyenek, és így ennek a Centrál Komissziónak 1854-ben Kövári László is tagja lett, és akkor ő is itt most már hivatalosan tudott foglalkozni Erdély történelmével, és így, ahogy ő írja a saját munkájában, úttörő, egyedülálló hangnemben tudta tárgyalni ezeket a dolgokat. Ez az első könyv annyira nagy sikernek örvendett, hogy aztán 1866-ban második kiadást is megért. Elértünk 1867-hez, a kiegyezéshez, ugye, amikor június 8-án Ferenc Józsefet királlyá is koronázták, és ugyanebben a periódusban kell mondanom, hogy 1868-ban Pesten jelent meg Orbán Balázsnak a Székelyfő leírása, ami ugye a cím szerint történelmi, régészeti, természetrajzi és népismeri szempontból készült. Ő is azt írja az előszóban, hogy fel akarja tárni a múltat, ha nem is mesteri, de lehető hű képét a Székelyföldnek, kedves szülőföldemnek szeretni adni. Kezdjük azzal, hogy 1872-ben létrejött Magyarországon a Műemlékek Ideiglenes Bizottsága, és ez feladatának tekintette az ország műemlék állományának a regisztrálását, tehát feltérképezését. Itt felkértek vidéki levelezőket, hogy rajz meg fényképek útján felméréseket is készítsenek, és itt meg kell említenem két nevet, Miskovszky Viktort, aki Bártfán és Kassán tanított, ő nagyon sok felvidéki várat, templomot rajzolt le, és tussal meg akvarell festményeket készített róluk, amiket később aztán a felújítások során fel lehetett használni. Ugyancsak itt működött ezen a területen Könyöki József, aki pozsonyi akadémia tanár volt, és ő például 1883-ban 16 várról és templomról készített felmérést, és ő szervezte meg a pozsonyi városi múzeumot, melyet haláláig vezetett. Na most, mint a bevezetőben szó volt róla, tehát 1881. május 8-án kihirdetésre került Magyarország első műemlékvédelmi törvénye, a 39-es törvénycikk, és ez az intézményes műemlékvédelmet tulajdonképpen alapította meg. A Nemzeti Műemlékvédelmi Intézmény rendszerek megszületéséről volt szó, és ez Európa országaiban, mint már mondtam, elindult, és korábbi ilyen próbálkozások is voltak például Magyarországon, tehát már 1846-ban megalakult a Magyar Orvosok és Természetvizsgálók Egyesülete, amely ezekkel a dolgokkal kezdett foglalkozni, majd egy évvel később a Magyar Tudományos Akadémia is elindított egy ilyen mozgalmat, de közben jött ugye az 1848-49-es szabadságharc, és ez aztán ez megszüntette ezeket a próbálkozásokat. Szabadságharc leverése után, mint már beszámoltam, megalakult ez a Centrál Komisszión, ami a Császári és Királyi Központi Bizottmány volt, és ezt Bécsből irányították, de viszont az Osztrák Császárság Magyarországra is kiterjedésű hatáskörrel rendelkező központi hatósága volt, és így szakmai értelemben hozzájárult a magyar műemlékvédelem fejlődéséhez. Ugyanúgy ebben az időben már 1858-ban megalakult egy archeológiai bizottmány is, amit a Magyar Tudományos Akadémia kezdeményezett. A Centrál Komisszión vezetésével indultak el ezek a próbálkozások, de a Centrál Komisszión már 1860-ban megszűnt, és így aztán 1866-ban Magyarországon egy újabb szervezkedés indult, és pedig a Magyar Orvosok és Természetvizsgálók Köre, ami előterjesztett egy javaslatot ilyen műemléktörvény megalkotására, és ez pedig Henszman Imre 1869-ben terjesztette elő, de ebből nem lett törvény. Ugyanez a sorsra jutott Ipoly Arnoldnak a kezdeményezése is, aki 1871-ben is benyújtott egy tervezetet, de nem lett ebből sem törvény. De viszont annyi eredménye lett, hogy végül is megalakult ez a Magyarországi Műemlékek Ideiglenes Bizottsága, és ezt a Vallás és Közoktatás ügyi miniszter felügyelete alá helyezték. Egy nagyon fontos probléma vetődött fel, és pedig az, hogy ez a műemlékek ideiglenes bizottsága, ez csak az ingatlan emlékekre akarta kiterjeszteni ezt a törvényt. Tehát itt külön választották az ingatlan és ingó örökséget. És tulajdonképpen csak az első hazai műemlékvédelmi törvény, ez az 1881-es törvény, az ingatlan kulturális javakra terjedt ki, tehát az ingó kulturális javakra nem terjedt ki. És ez a szétválasztás, ez gyökeret vert a műemlékvédelemben, kizárólag tehát az építményeket nevezték műemlékeknek, és ezt a kifejezést ezt nagyon sokáig fenntartották, és ma is létezik az ingó és ingatlan műemlékek megkülönböztetése. Na most beszéljünk egy kicsit arról, hogy ugye 1881-ben a törvény értelmében létrejött ez a Műemlékek Országos Bizottsága, és ez a védendő emlékek körére akarta kiterjeszteni a hatáskörét, és itt elmondhatom, hogy képzőművészeti, építőművészeti és iparművészeti alkotásokra is vonatkozott ez a törvény. Mivel beszéltem arról, hogy az ingó és ingatlan külön vált, tehát most azt is el kell mondjam, hogy például az ingó kulturális javak védelméről szóló törvényt azt 1911-re készítették el, jobban mondva a törvényjavaslatot, de ugye ebből nem lett aztán semmi, mert közben jött az első világháború, és így ez függőben maradt. Na most közben jött ugye a trianoni tragédia, és így aztán a kis Magyarország újra szervezése után elindultak bizonyos folyamatok, és például a műemlékvédelemben is elindultak újabb próbálkozások ezeknek a műemlékvédelmi törvényeknek a megalkotására. Megint terítékre került az inga emlékekre vonatkozó szabályozás, amit aztán 1929-ben tudtak véglegesíteni, és megjelent az ingó műemlékek és egyéb muzeális tárgyak kutatásáról és védelméről szóló törvény. Ez aztán végül egy megoldás volt, de ez a törvény az országos múzeumok fennhatósága alá helyezte ezeket az ingó örökséget, és így ennek következtében aztán ez nagyon sokáig csak a múzeumok hatásköréhez tartozott. Nagy változás történt ennek a bizottságnak a munkájában akkor, amikor 1934-ben Gerevics Tibor lett a bizottságnak az elnöke, és ő egy újabb műemléktörvény javaslatot készített elő, ami a törvényjavaslat magába foglalta úgy az ingó, mint az ingatlan emlékekre vonatkozó törvénykezést. Ezt 1942-ben terjesztette elő, de a háborús viszonyok miatt ebből sem lett semmi. Itt már eljutottunk mondjuk a háború végéhez, ami megint a szörnyű pusztításokat jelentette Magyarországon és mondjuk itt erdélyi területeken is. Tehát 1946-ban megint újra alakult ez a Műemlékek Országos Bizottsága, amelyet aztán a Vallásügyi Minisztériumnak utaltak át, és aztán ennek keretén belül működött. Tehát itt lezárnám mondjuk a magyarországi műemlékvédelemmel kapcsolatos törvényeknek a sorozatát, mert hát ugye 1945-46-tól már a romániai műemlékvédelemmel kellene foglalkozzunk.
Rendben, mérnök úr, tehát akkor jövő héten a romániai műemlékvédelem kialakulásáról fogunk beszélgetni. Most azonban köszönjük a beszélgetést, és természetesen azt is, hogy az örökségünk nyomában vendége volt ezen a héten is.
Köszönöm a hallgatóknak, és köszönöm a meghívást, és remélem, hogy következő alkalommal megint be tudunk számolni most már országunk műemlékes törvényeiről és hagyományairól, meg mondjuk úgy, hogy a törekvéseiről, hogy az európai folyamatokba bekapcsolódjon.
Tisztelt hallgatók, az elmúlt percekben Keresztes Géza műépítész, műemlékvédelmi szakmérnököt és az örökségünk nyomában szerkesztőjét, Nagybódó Tibort hallották. A sorozattal tehát a jövő héten is jelentkezünk. További szép napot és pihentető hétvégét kívánunk. Vigyázzanak magukra, vigyázzanak egymásra, viszont hallásra.